Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Isten tiszteletünket a 32. Zsoltárunk első versének az éneklésével kezdjük el. Foglaljuk el a helyünket, és a 357. dicséretünket keressük meg. 357. énekünk első három verszakának éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Forduljunk most imádságban ehhez az Úrhoz. Mennyei édesatyánk, áldunk téged, mert sokkal nagyobb és kegyelmesebb vagy te, mint ahogy azt elképzelni tudjuk. Köszönjük, hogy olyan sok terhünkhöz tőled kaphattunk erőt. Sok nehéz helyzetből te mutattál ki utat, és szomorúságunkban te tudsz adni igazi vigasztalást, reménységet, sőt, benned megtalált örömet. Köszönjük mindazt, amit ígéddel eddig elvégeztél az életünkben. Kérünk, hogy te magad szólj most hozzánk, s tedd a szívünket nyitottá, fogékonyá. Kérünk, az igéden keresztül ajándékozz meg minket békességgel. Taníts minket a láthatókon túl, a láthatatlanokat is komolyan venni. Kérünk, hogy úgy lépj be az életünkbe, mint akiről egészen valóságosan megtapasztalhatjuk, hogy megértesz minket. Elfogadsz ilyeneknek, amilyenek vagyunk. De megtapasztalhatjuk azt is, hogy közeledben egyikünk sem marad ilyen, amilyen most. Kérünk, végezz bennünk a te újjáteremtő munkádat, ígéd és szent lelked által. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből hangzik hozzánk, a 4. fejezet 13. versétől a 18. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felül, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Biblia olvasókkal leúzunk szerint az Új Szövetségből most ezt a levelet, tehát Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levelét olvashatjuk, és így találkozhattunk most a napokban ezzel a felolvasott szakasszal is. Olyan csodálatos, hogy éppen most, amikor ezekben a napokban közülünk sokan, különösképpen is visszagondolunk azokra, akik kedvesek voltak számunkra, de akik már eltávoztak innen, ebből a földi létből. Érezzük, hogy vigasztalásra szorulunk. De igazából még azok is, akiknek talán nincsen friss gyászunk, azok is valamiképpen vigasztalásra szoruló emberek vagyunk. Különösen, hogyha tudjuk, hogy az Új Szövetség eredeti nyelvén az a szó, amit vigasztalásnak fordít a Bibliánk, azt is jelenti, hogy bátorítani, biztatni, reménységet önteni valakibe. Annak, aki elcsükkedt, aki szomorú, annak mint egy nagy-nagy szeretettel úgy oda nyúlni az álla alá, és felemelni a fejét, hogy nézzen előre, tekintsen felfelé, lásson messzebb, és vegye komolyan azt, amit Pál apostol úgy ír, hogy a láthatókon túl a láthatatlanokat is látni. Azt nézzük meg hát most ezen a mai istentiszteletünkön, mit mond a felolvasott ige szakasz arról, hogy mivel vigasztaljuk egymást. Azt mondja, azzal, ami reménységet ad az embernek. Ne üres közhelyekkel, ne elcsépelt frázisokkal, hanem olyan igével, ami valóban erőt, vigasztalás, igazi reménységet ad. Mert még ha reménység is van egy ember szívében, akkor is szomorkodik fájdalmában, de másként szomorkodik. És éppen ez a hangsúlyos ebben az ige szakaszban, hogy lehet gyászolni reménység nélkül, lehet visszagondolni eltávozott szeretteinkre reménység nélkül, de lehet úgy is, hogy reménység van a szívünkben. Óriási különbség van, ha valaki a gyász fájdalmát reménység nélkül hordozza, vagy igazi élő reménységgel viseli azt. Isten minket oda akar elsegíteni, hogy egészen személyes hitvallásként és bizonyosságként, meggyőződésként tudjuk elmondani azt, amit az előbb így énekeltünk, reménység kötelével véle, vagyis az élő Jézus Krisztussal már összeköttettem. Erős hitem kezével már ő belé helyeztettem. El nem szakadt tőle már sem élet, sem halál. De mi az alapja ennek a reménységnek? Mit mond erről a felolvasott igénk? Mi az, amit bizonyosan kell tudnunk ahhoz, hogy ne legyünk tudatlanok azok felől, akik már elhunytak? Két hatalmas tény, két megtörtént esemény az, amit ha hiszünk, akkor a szívünkben nyugodt, erős, megalapozott reménység támad. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat előhozza Jézus által vele együtt. Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Ez az a sziklaszilárd talaj, amin ha megveti a lábát a hívő ember, ez bizonyos, hogy nem inog meg alatta sohasem, és ezt soha senki nem húzhatja ki a lába alól. Mi is hát ez? Az Isten értünk végzett nagy tettei. Erre épülhet fel ez a hit, aminek a gyümölcse ez a reménység is. Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és éppen ez a kérdés, hogy hisszük-e ezt igazán? Ha hisszük, mondja itt a Szentírás. Minden egyébnek, ami ezután következik, ez a feltétele, hogy ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Hisszük-e, hogy Jézus meghalt? Igen, ezt talán még sokan közülünk elhisszük. A Bibliában is le van írva. Egyébként is ez arra utal, hogy Jézus ismerte a halál valóságát. Kiszolgáltatta magát a halál erejének. Gondoljunk csak az evangéliumok tudósítására, az Úr Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról. Neki is utolsó dobbant a szíve, ott a kereszten való kínhalálakor, és utolsó leheletével mondta ki azt, hogy elvégeztetett. Na de éppen ez a kérdés, hogy mi végeztetett el akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt. Hiszen tudjuk, hogy ő volt az egyetlen, aki ezen a földön bűn nélkül élt. A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. És éppen ennek van vigasztaló ereje Jézus Krisztus halála tényében, hogy ő nem a saját bűneinek a büntetését szenvedte el halálában, hanem a mi bűneink ítéletét, az enyémet, meg a tiétekét. És ebben volt egészen más az ő halála, mint a miénk. Amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor ő kifizette a mi adósságunkat. És Isten ezt a kifizetett adósságot még egyszer már nem fogja behajtani. És aki hisz Jézusban, és hiszi azt, hogy ő ezért halt meg, az nem tartozik többé Istennek. Az felszabadult és boldog emberként élhet. Abban a bizonyosságban, hogy Jézus Krisztus haláláért, áldozatáért, teljes bocsánat, új életet, örök új életet kapott Istentől. Akik a mi elhunyt szeretteink közül ezt hitték, azok felől egészen bizonyosak lehetünk, hogy a halál alagútjának a végén ez a teljes, új, örök élet várja őket. A másik hatalmas tény, amit itt említ igénk, az így hangzik, hogy Jézus Krisztus feltámadott. És ez pedig azt jelenti, hogy feltámadásával rést ütött a halál áthatolhatatlannak látszó falán, és akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, követhetjük őt ezen a résen keresztül. Jézus átlépte a halált. Ő nem úgy halt meg, mint azok, akiket feltámasztott a földi szolgálata során, hanem úgy, mint aki keresztül lépett rajta. És akik benne hisznek, azok ezen az úton mehetnek utána. Ez a mi egészen bizonyos reménységünk. És ezért hisszük a Szentírás kijelentése, a mi Úrunk Jézus Krisztus tanítása alapján azt, hogy a halál az nem pont az életünk mondatának a végén, mint hogyha mindennek vége volna. Nem is kérdőjel, mintha nem tudnánk, hogy mi következik utána. És végképp nem ijesztő felkiáltójel, hanem kettős pont. Azt jelenti, folytatása következik. Mitől függ a folytatás? A megelőzőktől. Azt olvastuk itt a Tesszalonikai levélben, hogy amikor a mi Urunk dicsőségesen visszajön, és feltámadnak a halottak, akkor mindenkor az Úrral leszünk. De kik lesznek mindenkor vele? Azok, akik már előzőleg is vele voltak. Erről is világosan tanít bennünket Isten igéje. Azok lesznek vele, akik már itt a földi életüket a belévetett hitben élték, vele közösségben, azok mindörökké vele lesznek. Aki itt a földön nélküle akar maradni, annak nélküle kell eltölteni az örökké valóságot is. Aki pedig itt megragadja hitével a feltámadott élő Jézus Krisztust, az odaát meglátja az ő dicsőségét, sőt, részesülhet az ő dicsőségében. Testvérek, hogyha mi nem hisszük azt, hogy ő meghalt és feltámadott, és hogy egyedül az ő haláláját ad nekünk Isten teljes bocsánatot, akkor szüntelenül bizonytalanságban kell maradnunk afelől, hogy lehetséges-e kapnunk örök életet és üdvösséget, vagy nem. Mivel azonban nem a mi teljesítményeink jutalma, nem a mi érdemeink fizetsége az üdvösség, hanem Isten azt nekünk, Jézus Krisztus halála érdeméért adja, és ez pedig bekövetkezett. Ezért lehetünk egészen bizonyosak abban, hogy aki ő benne hisz, az bocsánatot, örök életet, teljes életet kapott. Jézus Krisztusnak a feltámadása, annak is a záloga, hogy a benne hívők is vele együtt fel fognak támadni. Így olvastuk, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által ővel együtt, és így mindenkor az Úrral leszünk. Addig pedig tudhatjuk azt, hogy ő megígérte, hogy a benne hívőknek helyet készít az atyai házban. Olyan szép az, ahogyan az Úr Jézus a tanítványaitól búcsúzott. Tudta azt, hogy tele van a szívük nyugtalansággal, mint ahogy a mi szívünk is sokszor tele van nyugtalansággal, és azt mondta nekik, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És itt is ez a vele együtt lenni a hangsúlyos, mint amit az alapigénkben, a Tesszalonikai levélből, olvasott igéből így hallottunk, hogy mindenkor az Úrral leszünk. És ez már itt elkezdődik számunkra. A Biblia azt mondja mindenféle elvont spekuláció helyett, hogy az üdvösség igazából azt jelenti, együtt lenni az Úr Jézus Krisztussal. Akkor hát az üdvösség a benne hívőknek már itt, a Földön elkezdődik? Igen. Hogyha megnézzük Jézus Krisztusnak az erre vonatkozó tanítását, akkor azt látjuk, hogy ő sokszor már múlt időben beszél róla. János Evangélium 5. fejezetéből olvashatjuk például a következőket. Aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött. Örök élete van, és nem megy a kárhozatra, mert átment a halálból az életbe. Ez a mi biztos reménységünk. És a mi Urunk biztos, hogy igazat mond. És ezzel a reménységgel egészen másként lehet élni a sokszor nagyon nehéz körülmények között is. Ezzel a reménységgel a szívünkben egészen másképpen lehet még gyászolni és szeretteinkre visszaemlékezni. És a hívőnek megadatik az, hogy egyszer majd ezzel a bizonyossággal léphetünk át a földi életből az örökké valóságba, amikor eljön a mi óránk. Mert egészen bizonyos, hogy egyszer nekünk is meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. hogyan fogunk ott állni. Az Úr Jézussal együtt, vagy nélküle. Testvérek, ez ennek az életnek, a mi életünknek a legfontosabb, legjelentősebb döntése. Mert ennek a következménye az örökké valóságra is kihat. Ezért a legfontosabb tennivalónk ebben az életben az, hogy az Úr Jézus kedves hívását meghallva elfogadjuk. Jöjjetek én hozzám mindnyája, mondja Jézus, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Ezért a legfontosabb feladatunk az, hogy higgyünk ő benne. Hogy amíg erre van lehetőségünk, addig valóban elhiggyük, hogy ő meghalt, de feltámadott. És hogy ezért halt meg, mint ahogyan itt hallottuk az igéből, és hogy ilyen ereje van az ő feltámadásának. Nyilván többünkben megfogalmazódik a kérdés, mindezeket hallva, hogyan gondoljunk azokra az elhunyt szeretteinkre, akik nem hitték, hogy Jézus meghalt és feltámadott. A Biblia arra bátorít minket, hogy bízzuk ezt is egészen Istenre. Ez is a mi reménységünk része, hogy tudjuk, nagyobb az Isten, mint amilyennek mi elképzeljük. És nagyobb az ő kegyelme, mint amilyennek mi gondoljuk. Az pedig egyedül a mindenható Istennek a hatásköre, hogy kinek milyen ajándékot ad. Ne találgassuk, hogy hol vannak elhunyt szeretteink. Engedjük el egészen őket. Bízzuk rá őket Istenre. Ne nyugtalankodjunk miattuk. De nyugtalankodjunk azok a még élő szeretteink miatt, akik nem hiszik, hogy Jézus meghalt és feltámadott. Akik nem hiszik, hogy helyettük és értük is meghalt Jézus, és az ő feltámadása nekik is erőt adna. Mindent kövessünk el azért, amit mi megtehetünk, hogy eljuthassanak erre a hitre. És nyugtalankodjunk amiatt, hogyha a mi szívünkben nincs még ott ez a meggyőződés, hogy Jézus miattam és helyettem halt meg, de az ő feltámadása nekem is új életet, békességet, reménységet és bizonyos feltámadást készített elő. És tegyünk meg mindent, hogy a mi szívünkben is ott legyen ez az élő reménység, ott legyen ez a bizonyosság. Mit jelent az, hogy vele együtt éljünk itt már? Hiszen azt mondtuk, hogy ennek lehet folytatása az, hogy az örökké valóságot is vele tölthetjük. Hogyan költözhet össze valaki az élő Jézus Krisztussal? Olyan szemléletesen mondta ezt ő, amikor egyszer így fogalmazott, így szólt, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szavamat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ő ott áll az ajtó előtt, az ajtónk előtt, és zörget. Jeladásokat is ad, akár egy-egy igehirdetésen keresztül, akár egy hívő ismerősünk szavain át, akár a Biblia olvasása közben, akár egy-egy próbatétel fordítja oda a gondolatainkat és a szívünket hozzá. Sokféle módja van ennek. Minden esetre ő jeleket ad arról, hogy a mi bezárt kicsi világunkon kívül, az ajtón kívül még sok minden van. Sőt, ott van valaki, aki személy szerint velünk akar valamit. Nekünk akar adni valamit, és ezért kopogtat az ajtónkon. Annak, aki kinyitja az ajtót, Jézus azt ígéri, bemegyek, és mindenemet neki adom. Mit jelent kinyitni az ajtót? A Biblia jelképes nyelvén ez azt jelenti, hogy ami elválaszt engem a belül levőt a kívül kopogtatótól, az a bűn. Ajtót nyitni hát Jézus előtt azt jelenti, hogy amit az életemben bűnnek ismerek fel, azt megbánom, neki megvallom. Megköszönöm, hogy erre is van bocsánat, és behívom őt a szívembe, az életembe. Ez az ajtónyitás. Aztán az összes többit ő végzi. Ő ad békességet, mégpedig nem akármilyet. Azt mondja, az én békességemet adom, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És az ilyen embernek ad reménységet, ami nem földiekkel játszó égitnemény, és nem csalfa vak remény, hanem megalapozott bizonyos reménység, mert az Isten ígéreteire épül. És az ilyeneknek sokszorozza meg az erejét. És elmondhatják nagy képűség nélkül azt, amit Pál apostol így vallott, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És az ilyeneknek ad örömöt és vigasztalást, amiről ugyancsak Pál apostol elképesztő szenvedése és nehézségei és megaláztatása közepette ezt írta. Tele vagyok vigasztalódással. Minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Egy nem hívő személy egyszer ezt a mondatot hallva azt mondta, hogy hát ez az ember már, mint hogy Pál apostol biztos bolond volt, vagy pedig hazudott. Hát ennyire távol áll az Úr Jézus Krisztus nem ismerő és benne nem hívő embertől ez a lelki állapot, hogy szenvedéseim közepette is, nyomorúságaim ellenére is, csordultig vagyok örömmel. Nem tehetek róla. A Krisztussal való közösség ajándékozza nekem ezt az örömet, ezt az erőt. És annyira csordultig vagyok, hogy ki is csortul, azaz még másoknak is jut belőle. Ezért írja Pál apostol azt, hogy vigasztaljátok egymást azzal a vigasztalással, amivel Krisztus megvigasztalt titeket. Tehát még a szenvedő is tud vigasztalni. Aki teher alatt roskadozik, még az is tud segíteni a másik teher alatt roskadozónak, és megtapasztalja közben, hogy így még több erőt kap a saját terhe hordozásához is. De ezek a különös törvényszerűségek az Úr Jézus Krisztusban bízó és gyakorló hívők számára ismerősek. De hát minket Isten éppen ilyen hívőkké akar átformálni és újjáteremteni. Olyanokká, akik valóban hisszük azt, amit hiszünk. Olyanokká, akik, amit elvileg igaznak tartunk, azt kipróbáljuk a mindennapokban, gyakorlatban, és akkor érvényes lesz ránk mindaz, amiről itt olvasunk. Még annyit, hogy az apostol itt nem csak Jézus kereszthalálának és feltámadásának a jelentőségére utal röviden ebben a szakaszban, hanem beszél az Úr Jézus második eljöveteléről is. És azt mondja, hogy nem csak azért várjuk vissza a mi Urunkat, mert akkor a benne hívők feltámadnak, és együtt lesznek az Úrral, hanem azért is, mert az ő visszajövetelének a reménysége, a mi mostani felelősségünk és tartásunk alapja is. A korintusi levélben egy hosszú fejezeten keresztül taglalja azt Pál apostol, hogy mi a jelentősége, és miért biztos az, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt. Felsorolja név szerint a szemtanúkat, akik találkoztak vele, beszél arról, hogy mi következik ebből számunkra, miért alapozza ez meg a mi reménységünket, és aztán az utolsó mondata így hangzik, ezért, vagyis mivel mindez így igaz, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Aki tehát hittel komolyan veszi mindazt, amit az Úr Jézus Krisztus ezekről a kérdésekről tanít, az ez nem a valós kérdések elől való menekülésbe hajtja, és nem teszik közömbössé a világ dolgaival szemben, hanem éppen, hogy a felelősségét alapozza meg. Mert az ilyen ember látja, hogy érdemes valóban élni, hogy érdemes szenvedést vállalni, érdemes áldozatot hozni jó célokért, érdemes megbocsátani, szeretni, elengedni akkor is, ha emiatt néha a világ bolondnak néz bennünket. Csak így érdemes élni. Ahogyan azt az Úr Jézus Krisztus elénk élte, és ahogyan arra ő tanított bennünket. Mert ennek van áldott és biztos következménye. Ennek lesz jutalma, és ezt ő nem fogja elfelejteni. Meg fogjuk tőle kapni. Ha ebben a világban sokszor nincs is igazság, és hogyha a bűn nem veszi el méltó büntetését, és ha sokszor azoknak kell többet szenvedniük, akik másokhoz jók és áldozatosak, mi akkor is tudjuk, tudhatjuk, hogy mi az igazi igazság, ami érvényesülni fog, ami Urunk Jézus Krisztus újra eljövetelekor. Ez is a mi reménységünk tartalma. Így bátorít tehát minket Isten ezen az igén keresztül, ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Akik benne hittek, azok mindenkor az Úrral lesznek. És akkor elmondhatjuk személyes hitvallásként a másik éneket is. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, s meg is találom. Benne élek, haláltól nem félek, jót remélek. És ebben a reménységben egészen bizonyos, hogy nem fogok csalódni. Ahogyan azt elmúlt vasárnap hirdettük is, és ahogyan láthatjuk is, az Úrnak szent asztalát is megterítettük, készülhetünk az úrvacsorai közösségre. Így énekeljük a 459. dicséretünket is. 459. Illetve bocsánat, 223. énekünknek az első három verszakát. Figyeljünk együtt, kedves testvérek, arra, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtörtik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Így folytatódik igénk. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Most mi is vizsgáljuk meg magunkat, kérjük a mi Úrunk Istenünket, hogy szent lelkével ő világítson bele a szívünkbe, életünkbe, és így tudjunk imádságban bűnt vallani. Először kiki magában, forduljon az Úrhoz, imádságban, majd pedig hangos imádság is elhangzik. Dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy felemeled a tekintetünket, és megtanítasz a láthatókon túl a láthatatlanokat is komolyan venni. Megvalljuk most, hogy sokszor még a láthatóknak is csak egy kicsi részével számolunk, mivel a valóságnak is csak egy töredékét ismerjük, szükségképpen sokszor téves következtetésre jutunk. Kérünk, gyógyíts ki minket ezekből. Adj nekünk bátorságot, hogy higgyünk neked. Valljuk, hogy igaz minden kijelentésed. Engedd, hogy egyre jobban megértsük a te kereszthalálod értelmét, okát és célját, és tudjuk bátran hinni feltámadásod tényét. Köszönjük, hogy annyira élsz, hogy itt vagy közöttünk, és most is hallod, amit mondunk, sőt, azt is tudod, amit gondolunk. Könyörülj meg mindnyájunkon az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg. Mondjuk el közösen az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokrokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámasztotta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Az úrvacsorai közösség közben a 459. dicséretünket énekeljük minden versével, és aztán a következő énekeket addig, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink, a reformátorok, Isten kegyelméből pedig most mi is. Isten igéje bátorít és biztat bennünket arra, hogy amiképpen vehettük az Úr Jézus Krisztust, megismerhettük őt, de gyökerezzünk is meg benne, hogy valóban benne éljünk, belőle éljünk, és iránta való hálából gyümölcsöket teremjen az életünk. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádságban mondjunk köszönetet Urunknak, Istenünknek, és fohászkodjunk, hogy maradjon velünk áldásából. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked mindazt, amit értünk emberekért cselekedtél. Köszönjük most vigasztaló szavaidat. Köszönjük, hogy újra végig gondolhattuk ennek nyomán, hogy valóban te mindent megcselekedtél értünk. Köszönjük, hogy így nagy szeretettel közeledsz hozzánk, s hogy most is hívtál bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy részesei lehettünk az asztal közösségnek is. Köszönjük, hogy az úrvacsorai jegyei által is hitünket erősítetted. Köszönjük, hogy abban a bizonyosságban szeretnél bennünket szilárdá tenni, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusunk valóban meghalt a mi bűneinkért, de fel is támadt, és hogy vele együtt mi is feltámadunk, és köszönjük, hogy szabad nekünk az örökké valóságot veled tölteni. Köszönjük, hogy ezért is hívsz. Köszönjük, hogy megérthettük, hogyha itt a szútitársaid leszünk, hogyha csatlakozunk hozzád, ha rád bízzuk az életünket, úgy, mint királyunkra, mint szabadítónkra, akkor valóban mindennapjainkban megtapasztalhatjuk jelenlétedet, erődet, békességedet. És akkor veled lehetünk a halál, a meghalás pillanatában is, de utána is veled tölthetjük az örökké valóságot. Köszönjük ezt a jó hírt, köszönjük a vigasztalást, és köszönjük, hogy mi magunk is vigasztalókká válhatunk, és imádkozunk is azért, hogy szent lelked által ebben is vezess, adj nekünk bölcsességet, erőt ehhez. Segíts nekünk abban, hogy a benned, a veled való közösségben megtalált örömmel hadd tudjuk végezni a ránk bízottakat, hogy ezt az örömöt sugározhassuk akkor, amikor megszólítjuk mindazokat, akikkel együtt élünk, akikkel találkozunk, és így tudjunk másokat is bátorítani, biztatni, másokba is reménységet önteni. Kérünk téged, hogy áld meg számunkra ezt a mai napot, ennek a napnak a folytatását. S hozzád imádkozunk azért is, hogy most, amikor a következő két napban fizikailag is megpihenhetünk, hadd lehessen ez a lelki feküdülés ideje is, hogy arra használhassuk, arra is használhassuk, hogy a veled való közösségünk megerősödhessen, hogy előtted elcsendesedve több időt szánhassunk igéd olvasására, a veled való beszélgetésre. De köszönjük azt is, hogy családunk tagjaival is együtt lehetünk, és kérünk téged, hogy te légy velünk akkor is, amikor a már közülünk eltávozókra gondolunk, hogy reménységgel tekinthessünk, Urunk, rájuk is, gondolhassunk rájuk is, és hadd gondolhassunk reménységgel a mi életünk végére is, de egész földi életünkre is. Kérünk, hogy szent lelked által maradj velünk. Imádkozunk így azokért, akik most roskadoznak a gyász terhe alatt, akiknek friss gyászuk van. Kérünk, hogy te gyógyítsd be az ő sebeiket is. Hadd láthassanak meg ők is lelki szemeikkel téged. Hadd tudják hinni ezt, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, és hinni mindazt, amiről itt az ikében is hallhattunk, hogy mit jelent ez számunkra, s hadd tapasztalhassák meg ezt mindennapjaikban. Légy Te az ő vigasztalójuk, Te segíts nekünk is, hogy minden megszomorodott szívű testvérünk mellé a Te vigasztalásoddal állhassunk oda. Áld meg, kérünk, a betegjeinket, hogy ők is hozzá tudjanak fohászkodni, és kérünk, hogy légy áldott orvosként gyógyítójuk kegyelmedből, békességük megadója. Imádkozunk egyházunkért, egyházunk vezetőiért, és egész népünkért, könyörgünk hozzád, Urunk, azért, hogy hadd fordulhassanak oda hozzád mindazok, akik még nélküled élnek, hogy újjáteremthesd őket is, hogy nekik is örök életük lehessen. Kérünk, maradj velünk szereteteddel, békességeddel, vigaszoddal. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig még a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira hívok mindenkit sok szeretettel. Holnap a reformáció ünnepe lesz számunkra, protestánsok számára. Az ünnepi istentiszteletünk holnap este 6 órától az evangélikus templomban lesz együtt az evangélikus testvérekkel. Tehát mindenkit szeretettel hívunk és várunk holnap este 6 órára az evangélikus templomba. Most ezen a héten a megszokott alkalmak közül elmaradnak a nyugdíjas kör együttléte, a babamama kör és az ifjúsági bibliaóra, tehát ezek elmaradnak ezen a héten most kivételesen. Viszont csütörtökön este megtartjuk a gyülekezeti bibliaóránkat, tehát szeretettel hívunk mindenkit. 17:30 a gyülekezeti termünkbe le az alaksorunkba, bibliaórára. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben a gyermekek számára gyermekistentiszteleteket tartunk lent a gyülekezeti helyiségeinkben két csoportban. Pici gyermekekkel pedig itt a földszinten lévő babaszobában lehet televízión keresztül követni a szülőknek az istentiszteletet, az ige hirdetést. Hirdetem azt is, hogy bár az ima óránk az a hónap második vasárnapján szokott lenni, de miután most akkor a választói közgyűlés lesz, ezért egy héttel előbbre hozzuk, tehát egy hét múlva vasárnap istentisztelet után lesz ima óránk is, készüljünk így, tehát a következő vasárnapi istentiszteletünkre. Hirdetem most is azt, hogy az őszi gyülekezeti hírlevelünk elkészült, hátul a kijárat mellett a székben megtalálhatjuk, illetve presbiter testvérünk biztos készségesen ad mindenkinek, aki még nem vitt el. Kérjük azt is, hogy vigyünk a környékünkön lakó reformátusoknak, utcánkban, házban lakó reformátusoknak is, van belőle bőven, hadd tudjanak ők is arról, hogy mi is történik itt a kis gyülekezetünkben. Hirdetem azt is, hogy november 13-án lesz a választói közgyűlésünk, ahogyan ez már elhangzott itt korábban is, tehát november 13-án vasárnap az istentiszteletet követve, tehát közvetlenül az istentisztelet folytatásaként. A jelölő bizottság által összegyűjtött javaslatok és az általuk végiggondolt javaslatok, azoknak a jegyzéke, az a gyülekezet presbitériuma elé került, a presbitérium megvizsgálta és véglegesítette, így most, ahogyan ezt a választás rendje is kívánja, kihirdetem, hogy kik is a presbiter jelöltek így módon. Presbiter jelöltek tehát, névsorban hangzanak el a nevek, Csille János, Dóci Ferenc, György Attila, dr. György Jakab Endre, Halasi József, Nemes Tibor, Nyírő Gábor, Rindt Ferenc, Szilágyi András, Tóth György István és Varga András. A gondnok jelöltek pedig Rindt Ferenc és Varga András. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva, vasárnap, a hirdetésekhez kapcsolódva bemutatjuk a jelölteket, tehát az életükről, az eddigi szolgálataikról, gyülekezetben való forgolódásukról elhangzik néhány fontos mozzanat, gondolat. Ez tehát egy hét múlva lesz. Kérem a testvéreket, hogy próbáljunk így gondolni a jövő vasárnapi istentiszteletre, és rendezni a dolgainkat, hogy itt tudjunk lenni azon az istentiszteleten, hogy még jobban megismerhessük a jelölteket. Hirdetem azt is még a választáshoz kapcsolódva, hogy szavazni azok szavazhatnak, akik a gyülekezet választói névjegyzékében szerepelnek. Ezt a választói névjegyzéket a gyülekezet presbitériuma állítja össze. Megtekinthető ez a választói névjegyzék a lelkészi hivatalban, illetve egy hét múlva vasárnap majd itt is kifüggesztjük a hirdető táblára. Azt kérem, hogy aki esetleg bizonytalan a saját személyével kapcsolatban, az mindenképpen keresse meg bennünket, nézze meg ezt a választói névjegyzéket, és bármilyen kérdés vagy panasz van ezzel kapcsolatban, akkor tessenek hozzám fordulni, illetve hát hozzánk a gyülekezet vezetőségéhez. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk, Buda Istvántól búcsúztunk, aki 1950. augusztus 26-án Budapesten született, és ez eszendő október 17-én Budapesten hunyt el. Ami Urunk Istenünktől kívánunk most is a gyászoló család minden tagjának sok erőt, békességet és vigasztalást. Emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, és most a szentjegyek is erre emlékeztettek, hogy ő gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk, és hála áldozatként majd így tegyük be adományainkat a persejbe. Ahogyan hirdettem is ezt már, a mai napi persejpénzzel a Badacsonytomai gyülekezet templomépítését fogjuk tudni segíteni. Most pedig a 446. dicséretünket keressük meg, énekeljük el mind a két verszakával, a másodikat majd fennállva.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.